Egy gondolatot szeretnék felvetni, amit mindannyian követhetünk a Bibliából, akinél van. Példabeszédek könyve 20. fejezet 6. versénél lapozzuk fel a Szentírást, akinél van. És egy házasság gondozó tábor végén, egy családos tábor végén, azt hiszem, hogy érinthet bennünket ez a Biblia vers, amit itt most közösen felolvasunk és közösen átgondolunk. Példabeszédek könyve 20. fejezet 6. verséből így olvasom a következőt. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert az ki találhat. Tehát még egyszer felolvasom ezt az egyébként elgondolkodtató mondatot. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt ki találhat. Úgy gondolom, mindannyian érezzük itt, hogy van egyfajta feszültség ebben a mondatban, hogy jó emberek még csak vannak a Földön. Talán minden ember találhat jó embert, aki jó hozzá, olyan embert, aki jó dolgokat tesz, aki jó cselekedeteket végez, és aki jó hozzá időnként, mondhatnánk, tehetnénk hozzá. De hű embert az kitalálhat, teszi fel a kérdést itt. Példabeszédek könyvében Salamon. És ennek eredjünk mi is egy kicsit a mai délelőtt nyomába, hogy mit jelent az, hogy hűség, hű embernek lenni, hű emberré válni. Mert hogy ez nem egy olyan egyszerű kérdés, nem egy olyan egyszerű fogalom, hogy hűség. Még egy Biblia verset is szeretném, hogyha fellapoznánk, hogy maga az Isten is valahogy a hű embert keresi. Jeremiás könyvét, ha fellapozzuk az 5. fejezet 3. versét, hogy talán az Isten szemében is a hűség az egyik legnagyobb és legszebb emberi jellem tulajdonság. Ha valaki ebben szertesz erre a tulajdonságra, így mondja Jeremiás könyve 5. fejezet 3. verse, Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Érdekes ez a kijelentés, hogy az Isten keresi azt, hogy hol vannak hű emberek. Itt az első versben is ezt mondja, járjátok el Jeruzsálem utcáit, és nézzétek csak, és tudjátok meg, és tudakozzátok meg annak piacain, ha találtok-e egy embert, ha van-e valaki, aki igazán cselekszik, hűségre törekszik, és én megbocsátok néki. És itt most szeretnék mindjárt arról szólni, hogy ne csak egyfajta házastársi hűségre gondoljunk, hogy hát az a világban ma is nagy dolog, ugye? Amikor 50-60% között vannak a válási arányok, arányszámok, tehát itt a hűséggel, a másikhoz való tartozással, másik melletti kitartással komoly bajok vannak. Még azok között is, akik elkötelezték magukat egymással, akik egy életre szóló szövetséget kötöttek egymással, azon emberek többsége is feladja ezt a szövetségét, és ott hagyja a másikat. De mondhatnánk azt, hogy ez a hűség nem pusztán arról szól, hogy fizikailag nem hagyom el a másikat. Ez a hűség ennél, ez egy sokkal összetettebb jellem tulajdonság, úgy gondolom. Gondoljuk csak meg, hogy mi jellemzi a hű embert. Azt olvastam egyik szerzőtől, hogy a hű ember olyan, mint az iránytű, ami mindig észak felé mutat, amit mindig akárhonnan nézed, mindig elveihez ragaszkodik, és mindig megbízható, mindig számíthatsz rá, ő elfű, ugye szoktuk is mondani, hogy elfű ember, az elveihez ragaszkodik. De hű ember a munkájához, hű ahhoz, hogy amit felvállalt, azokat a felelősségeket elvégezze, hű leginkább ahhoz, hogy emberi kapcsolataiban mindig hű legyen, és mindig úgy ismerjék az emberek, hogy ő nem fog becsapni engem. Őt úgy látom az életben, hogy rá mindig számíthatok, hozzá mindig mehetek, mert ha ő mond valamit, akkor az úgy van, és amit megígért, az úgy van. Ez a hűség. Valahol érezzük, hogy egy nagyszerű és kiváló jellem tulajdonság, és mondhatni azt, hogy tényleg a Jóisten is azt mondja, az Uram, a te szemeid avagy, nem a hűségre néznek-e. Valahol azt láthatjuk, hogy majdnem a tökéletességgel azonosítható a hűség. A Galata levél 5. fejezet 22. versében ismeritek, gyerekek, ugye a 9 gyümölcsöt, meg hát mi felnőttök is, ugye a lélek gyümölcseit. És a lélek gyümölcsei között is ott szerepel a szeretet jellem tulajdonsága, vagy a szeretet jellemzésében, hogy hűség. Ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés, hűség, szelídség, jóság, szívesség és mértékletesség. Hát hogyan sajátíthatjuk el ezt a jellem tulajdonságot, és úgy lapozzuk fel, hogy mi ugye itt az alapigénkben, hogy hű embert kicsoda találhat. Szinte azt mondhatni, hogy hű ember nincs is itt a Földön. Ezt valakitől tanulni kell. Ezt valakitől el kell sajátítani, és hogy miből épül fel a hűség. Lapozzuk fel az első Biblia verset, amit ezzel kapcsolatban szeretnék felidézni. Mózes 5. könyve 32. fejezet 4. versében, hogy milyen mozaikokból épül fel az a hűség, és mi a családunkban, a gyermekeink között és az egymással való kapcsolatunkban ezt igen-igen meg kell tanulni, ezt a jellem tulajdonságot elsajátítani. Igen-igen, a szeretetnek az egyik legszebb tulajdonsága a hűség. Az első, igen, Mózes 5. könyve 32. fejezetében a 4. versben olvasható, hogy nekünk, kedves táborozók, a hűséget tanulnunk kell. Mi nem vagyunk hű emberek, és nem is lehetünk hű emberek magunktól, ha ezt nem tanuljuk meg a Jóistentől. 32. fejezet 4. versében Mózes mondja ezt, Mózes énekében mondja ezt Istenről. Egy gyönyörűséges ének az egész 32. fejezet, de itt a 4. verset így idézem. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert mindenő útja igazság, hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Ízlelgessük csak ezt a mondatot, itt is kifejezi az énekben Mózes, hogy milyen az Isten, amit itt egyébként az adomány hála igéjeként is felolvasott a hálaolvasó, hogy az Isten hűsége örökké való. Itt is ezt mondja az ige, Isten olyan, mint a kőszikla, cselekedete tökéletes, mert mindenő uta igazság, hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Ebből talán azt emelhetnénk ki, hogy a hűséggel együtt jár, hogy a cselekedete tökéletes, hogy mindenő uta igazságos, hogy igazságos az az ember, aki hűséges. Abban az emberben igazság kell, hogy legyen. Abban az emberben, mint ahogy Istenben, az igazság adja meg azt, hogy hűséges. Hűséges az Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Ugye milyen nagyszerű tulajdonság ez a hűség. Hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Ebben a felsorolásban egy jelképpel indul ez az ének, hogy kőszikla. És ebben a kősziklában vagy azt érezzük, hogy a kőszikla az mit fejez ki? Az a stabilitást fejezi ki, az a biztonságot fejezi ki, az azt fejezi ki, hogy a kősziklára építhetek, a kőszikla olyan, ami mozdíthatatlan, ugye Jézus is visszaidézi, hogy aki a kősziklára építi a házát, az ha jöhet az árvíz, jöhetnek a bajok, jöhetnek a viharok, az a ház nem mozdul meg. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy nekünk a házasságunk mindaddig instabil, minden házasság rendkívül képlékeny és rendkívül szakítható és törékeny, amíg olyan személyek nem alkotják azt a házasságot, azt a szövetséget, vagy legalábbis az egyik mindenképpen, de inkább mind a kettőről kell, hogy beszéljünk, hogy olyanok, mint a kőszikla, hűségesek, és őket nem lehet könnyen eltántorítani egymástól. Jakab apostol első fejezetében olvashatjuk azt, hogy igazából miért is bízhatunk abban, hogy az Isten hűséges marad, mint hozzánk mindig. Most szemléljük az Isten hűségét, aztán próbáljuk meg ezt eltanulni tőle. Tehát még ezt emelném ki Jakab apostol első fejezet 17. versében, de ezt így idézhetjük szóban is, mert annyira ismert ige, hogy minden jó és felülről való ajándék, minden jó és tökéletes ajándék felülről származik a világosságok atyától, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Ebben az igében is az Isten jellemében azt emelhetnénk ki, jelleméből azt emelhetnénk, hogy Istennél nincs változás vagy a változásnak árnyéka. Isten nem változékony, hanem állandó. Isten amit megígért, Isten a szeretet, Isten az igazság, és ő ebben nem változik meg sohasem. Az Isten igazságán, szeretetén nincs mind változnia, mert az tökéletes, úgy, ahogy van, minden jó és tökéletes ajándék felülről származik a világosságok atyától. És ezért mondhatjuk, hogy a hű emberre jellemző a változhatatlanság, jellemző az, hogy jellemszilárd, hogy olyan, mint a kőszikla. És még egyet szeretnék felidézni Mózes 4. könyve 23. fejezetéből, amit Bálám mond, ugye, amikor ugye elhívja Bálák, hogy átkozza meg Izraelt, és hát az átok helyett áldást mond 7-szer egymás után Izraelre, és ezt olvasom a 23. fejezet 19. versében, tehát valahogy mindannyian ilyen társra vágyunk, és a hűségnek ez egy fontos alkotó elem, amit így mond itt ki Bálám. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné, ígére valamit, hogy azt ne teljesítené. Hát a hűség, ugye azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk hűek, hogyha nem hagyjuk el a párunkat. Az a hűség, hogy nem szakítunk és nem válunk el. Nem, a hűség az, hogy az ígéreteinket betartjuk. Hogy amit kimondtunk, az, hogy szeretni fogom a másikat. Azt, amit kimondtunk ott olyan ünnepélyes keretek között, hogy én egy életre elkötelezem magamat az irántad való szeretetre. Azt meg is valósítom. Érezzük, hogy mennyire nem vagyunk hűek? Ebben az egy mondatban is már lelepleződik az ember hűtlensége. Hát azt mondjuk, hogy szeretni foglak. És az élet napjaiban, az élet küzdelmeiben, az élet viharaiban ott van mindig a szeretet bennünk? Ott van mindig az a hűséges szeretet, hogy visszaemlékezünk sokszor arra, hogy mit ígértünk a másiknak? És a szívünkben, a lelkünkben milyen sokszor ugyan keserűek vagyunk, keserűkedőek, szeretet pedig olyan messze van tőlünk, mint Makó Jeruzsálemtől. Csak úgy együtt élünk gyakran. Ha mit ígére valamit a másik, hogy ígére Isten valamit, hogy azt ne teljesíteni. Isten, amit mond, amit kimond, abban lehet rá számítani minden körülmények között. Az élet viharai jöhetnek, az Isten mindig ott áll a helyén, mint kőszikla, rá mindig számíthatunk. Ilyen Istenhez kell nekünk fordulnunk akkor, amikor talán úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk képesek szeretni a másikat. Nem vagyunk képesek úgy szeretni a másikat, ahogy megígértük neki, amikor egymáshoz kötöttük az életünket. És itt szeretnék arra rámutatni a második pontban, hogy egyik alkotó eleme tehát a hűségnek az, hogy változhatatlan, az, hogy állandó, amit kimondott, ahhoz tartja a szavát, és ez biztonságot ad a másiknak, és megbízhatósággal párosul a jelleme, egy jellem szilárdsággal párosul a jelleme. Azonban, hogy Istennél ez mit jelent, hogy hű az emberhez, és az Isten hűsége mit jelent? Jeremiás könyve 31. fejezet 3. versét lapozzuk fel. Jeremiás könyve elég jól ismert Biblia vers, de azért, hogy a hűségről gondolkozunk, akkor tovább kell lépnünk, hogy itt kell, hogy megragadjuk továbbra is a szeretetnek a mélységeit Istennél. Jeremiás könyve 31. fejezet 3. versében ezt olvasom. Messzűnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, mondja, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. És itt szeretném nektek azt bemutatni, hogy a Jóistennél a szeretet az valami nagyon-nagyon komoly dolog lehet. Az Isten a szeretetben mutatja meg a hűségét az ember iránt. És bizony nekünk ezt a fajta szeretetet kell most egy kicsit szemlélnünk, csak szemléljük, még ne akarjuk megvalósítani, én csak néhány igében szeretném számotokra az Isten szeretetét szemléltetni, hogy ez a hűséges szeretet az Istenben mit jelent. Először is itt azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Próbáljuk meg úgy a saját szeretetünkkel összehasonlítani ezt a szeretetet. és próbáljunk most egy kicsit a szeretet tankunkba az isteni szeretetből tölteni. Mert hogy mi azon gondolkodtunk sokat az elmúlt héten, hogy mi egymás szeretett tankját hogyan töltsük fel. És hát nagyon sokszor száraz maradt tud lenni ez a szeretett tank, mert olyan embertől kívánunk szeretetet, akiben megint csak nincs szeretet. Honnan adjon ő szeretetet nekünk? Neki is kell a forrás, nekünk is szükségünk van a forrásra. Arra, hogy szeretni tudjuk a másikat. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy jók voltak az elvek, amiket hallottunk, biblikus elveket és szempontokat és módszereket megismerhetünk. De azok kivitelezhetetlenek, ha nem egy stabil forrásból, egy olyan személytől keressük először a szeretet forrását, és abból kívánunk táplálkozni, amiből majd aztán mi is meg tudjuk ajándékozni egymást. Az Isten szeretete olyan, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. És az örökké valóság az mit jelent? Szeretett az Isten a teremtés kezdetétől fogva, még a teremtés előtti szeretetről beszél a Biblia, hogy már akkor az Isten szeretett bennünket, mikor még meg se születtünk. Szeret bennünket az Isten ebben a pillanatban, és szeretni fog majd a jövő héten is, és szeretni fog az elkövetkezendő évtizedekben is, amíg élünk. Az Isten szeretete az nem változik, azt mondtuk változhatatlan, örökké való az ő szeretete. Nem változik attól, hogy mi megváltozunk közbe. Nem változik a mi szeretetünktől függően. Nem függ a mi szeretetünktől az Isten szeretete. Nem attól függ az Isten szeretete, hogy mi mennyire szeretjük őt. Nem attól függ az Isten szeretete, hogy mennyire gondoljuk mi, hogy ő szeret bennünket. Még csak az sem, attól sem függ a szeretete, hogy mi gondolunk-e erre eléggé, hogy szeret bennünket. Az Isten szeretete az folyamatosan árad felénk, és nem függ attól, hogy mi ezt mennyire viszonozzuk, vagy mi gondolunk erre. Az Isten folyamatosan szeret minket, örökké való szeretettel. Akkor is, ha hűtlenkedünk hozzá. Sőt, ha megtagadjuk őt. Így mondja a 2. Timóteushoz írt levél 2. fejezet 13. verse, hogyha mi hitetlenkedünk is, az Isten hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Az Isten hű marad, akkor is, ha mi hitetlenkedünk, ő magát meg nem tagadja. Ugye milyen csodálatos ebből a szeretetből meríteni? És ennek a szeretetnek valahol mondjuk ki a jellemzőjét, mondjuk ki a lényegét ennek az isteni szeretetnek. Az Isten ragaszkodó szeretettel szeret bennünket annak ellenére, hogy mi hitetlenkedünk, hogy mi sokszor hűtlenek vagyunk hozzá, hogy mi sokszor elfordulunk tőle, vagy nem szeretjük úgy, ahogy ő szeret minket. Az Isten a bűneink, a vétkeink, a botlásaink ellenére, a csúnya viselkedésünk, a csúnya beszédünk ellenére nem úgy van, mint ahogy mi visszavonulunk egy családban, amikor rosszat kapunk, amikor csúnyán, durván ledorongol a társunk, hogy már megint milyen butaságot csináltál, megint bután viselkedtél, azt mondjuk, hogy na jó, nem szeretlek ezután, ezt most vondd vissza, vagy kérj bocsánatot. Istennél nincs ilyen, ha hitetlenkedünk, ha rosszak vagyunk, hogyha ahol a gonoszság megsokasodik, ott a szeretet inkább növekszik és bővelkedik. Soha ne féljünk az Istenhez menni, amikor bántanak bennünket, akár a házastársunk is. Nála mindig nyugalmat találhatunk. És mindig onnan merítsük az erőt. Ne várjuk meg, hogy majd a másik hozzánk jön és bocsánatot kér, majd akkor foglak szeretni téged. Ugye a megbocsátásról is beszéltünk, hogy az Isten megbocsátásával éljünk a másik felé is, a társunk felé, azzal a megbocsátó szeretettel, ahogy ő szeret bennünket is, és a társunkat is. Azt mondja a Titushoz írt levélben is, hogy ez a feltétel nélküli szeretet ott van az Istenben. Titushoz írt levél 3. fejezet, 4., 5. verse. Mindig valahogy úgy éljen bennünk ez a gondolat. Ragadjuk meg az igéből ezeket a gondolatokat, és mindjárt könnyebb lesz a szeretetet gyakorolni a társunk iránt is. Nem magunkból kell kipréselni, elmondtuk, hogy hogyan szeressük egymást, ugye, hogy Jézus meg. És össze is roppanhatunk ez alatt, hogyha ezt most csak kötelességből kellene megtennünk. A szeretet az igazából Istentől van, mert Isten a szeretet. Nála nélkül semmit nem cselekedhetünk, kedves táborozók. Nálam nélkül, mondta Jézus, semmit nem cselekedhettek. És sokszor, amikor cselekszünk is, hogy beszéltünk ugye a szeretet himnusz kapcsán, az sem sokszor szeretetből jön ezért, tehát az indítékainkat is meg kell tisztítanunk az Isten szeretetében. Ezt írja itt a 3. fejezetben Titusnak Pál apostol, de mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. Ismerjük, találkoztunk már ezzel a szeretettel, hogy Isten szeretete, Istenünknek jó volta, megjelent, az emberekhez való szeretete megjelent. Csodálatos ez az ige, megjelent itt a földön az Isten emberek iránti szeretete, Jézus Krisztusban. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. Érezzük ezt is, hogy méltatlanul vehetjük el ezt a szeretetet. Érezzük azt is, hogy bármikor nem a cselekedeteink miatt szeret bennünket az Isten, hanem annak ellenére, hogy nem tudjuk az igazságot cselekedni, szeret valaki minket. Ezeket a gondolatokat ne csak úgy gondolati szinten fogadjuk el, szeretném mondani nektek, hanem mint egy személyt fogadjuk el, hogy ilyen létező személy van. Az Isten szeretete valóban ilyen, és ő a személyében testesíti meg. Jézus valóban úgy jött el, mint aki tökéletes szeretettel szereti az embert. A Római Levél 5. fejezet 6. versében is olvashatjuk, hogy levesz egy nagy terhet válunkról az Isten, hogy meg kell felelni neki. Hogy ki kell harcolni a szeretetét. Azt mondja a Római Levél 5. fejezetében az Pál apostol, amit ugye majd a jövő hét során a Biblia tanulmányunkban is tanulmányozhatunk, 6. verstől olvasom, mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért, talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatja meg, hogy mikor még lázadóak vagyunk, amikor még Isten ellen gondolunk, lázadunk ellene, és amikor úgy gondolt, amikor Jézus eljött a földre, Isten ellen lázadó emberiség ellen jött, akik megölték őt a kereszten, de abban mutatta meg az ő szeretét, hogy amikor még gonoszok voltunk a magunk idejében, mikor még bűnösök voltunk, fel se fogtuk, hogy ki az Isten. Meg se értettük, hogy ki volt Jézus, meg se értették. Nem érdekes, hogy nem értenek meg. A szeretetem nem ezen múlik, hogy nem értik meg. Én ennek ellenére is feláldozom az életemet értük. Mert majd valamikor csak megértik, hát majd csak az ember egyszer csak eljut arra a tudatra, hogy fölfogja azt, hogy az Isten szeretete az nem olyan, mint az emberi szeretet. És hogy az ember megérti, hogy van valaki, aki őt lázadása bűnei ellenére is elfogadja. Elfogadja is, és szeretné megváltoztatni természetesen. Tehát az Isten hűsége abban nyilatkozik meg, hogy nem mond le rólunk. Az utolsó pillanatig küzd értünk az ő végtelen szeretetével, ragaszkodó szeretetével. Akkor sem mond le rólunk, ha mi esetleg feladnánk a küzdelmet. Akkor sem mond le rólunk, ha mi úgy gondoljuk, hogy a saját útjunkat akarjuk járni. A fazekas története is olyan megragadó Jeremiás könyve 18. fejezetében. Emlékszünk arra, hogy lemegy a fazekas házába, a műhelyébe, Jeremiás azt mondja az Isten, menj le a fazekas műhelyébe, és nézd meg, hogy dolgozik a fazekas. Dolgozik a fazekas egy anyagon. Dolgozik egy edényen. Látja ott a próféta, hogy mennyi munka van mennyi dolog van egy agyaggal, mennyi dolog van azzal, hogy azt kiszárítani, azt megfelelő anyaggá formálni. Rengeteg előmunkálata van annak, míg a korongra kerül egy agyag. És akkor elkezdi szépen csinálni azt a fazekas az agyagot. a fazekat készíteni. És azt mondja ott a Jeremiás, hogy és amikor látja a fazekas, hogy elromlott az edény, akkor mit csinál a fazekas? Elromlott a keze között az az agyag. Hát mit csinálna egy fazekas? Csomós az agyag, valahogy nem akar engedelmeskedni annak, hogy amit én szeretnék formálni, hát akkor eldobom, kidobom, minek ez tovább ezzel foglalkozni, nem gyötröm magamat tovább ezzel. Majd veszek magamhoz egy új agyagot, és akkor abból majd csinálok valamit. Nem azt mondja, nem ezt látta a fazekasnál, hanem a fazekas, amikor elromlott az agyag, akkor csinált belőle egy másikat. Nem dobta ki az agyagot, hanem dolgozott rajta, hogy valamit csak ki lehet hozni belőle. Minden agyagból a fazekas valamit ki akar hozni. És mindenkin dolgozik addig, amiből egy edény lesz, amiből egy ember formálódik, egy egészséges ember. Az Isten szeretete addig formálni kívánja az embert, addig-addig küzd velünk, addig-addig gyötrődik ott avval a munkával, ezzel az emberrel, mint mi vagyunk. Ilyen nehezen gyúrható agyagból vagyunk mindannyian. Ilyen csomósak vagyunk, ilyen használhatatlanok, vagy nehezen alakulunk a fazekas kezébe, hogy abból egy szép edény legyen. De az Isten nem dobja ki ezt az agyagot, nem adja föl ezt a küzdelmet, hanem dolgozik rajta, hogy egy edényt készítsen mindannyiunkból. Tisztességes edényt. Persze aztán az edények között is különbségek vannak, ki erre jó, ki arra jó, ki amarra jó, de az agyag minden, a fazekas minden embert, minden anyagból, minden emberből egy jó edényt szeretne készíteni, egy alkalmas edényt, az üdvösségre alkalmas edényt. És ezért adta Isten a házasságot is. Valahol én úgy gondolom, hogy mind a gyermeknevelésben, mind egymás nevelésében lehet, hogy mi is egy kéz lehetünk. A házasságban a házastársunk az egyik keze a fazekasnak, a másik keze az maga jó Isten. Amikor a gyermekeket neveljük, mi is azt gondolom, hogy az Isten is neveli a gyermekeinket, de nekünk is nevelni kell. Mi is szeretjük egymást, de az Isten is szeret bennünket. Mi is eszközök lehetünk arra, hogy az Isten egy jó edényt formáljon ki belőlünk. Igaz, tiszta, boldog házasságot építsen a házasságunkból. És hogy itt olvastam, hogy Krisztus az erőtelen korszakunkban, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Meghalni a gonoszokért, kedves táborozók. Meghalt a gonoszokért, és nem is ő halt meg. Mi még csak megmernénk halni, ugye? A gonoszokért. Talán van néha bennünk egy ilyen heroikus valami, tényleg a mártíromságnak időnként valami vonása vagy indulata, amit megmernénk tenni, mert megmutatnánk, hogy mire vagyunk képesek, de Isten nem maga halt meg, hanem az ő egyszülött fiát adta. Érettünk gonoszokért. Milyen lenne a gyermekünket feláldozni egy gonosz emberért, aki nem tudom, kirabolt bennünket, vagy egy börtönben lévő emberért? Feláldoznánk ezeket a drága gyermekeinket, vagy bárcsak egyet közülük képesek lennénk egy gonosz emberért, akik a börtönben vannak, vagy akik személyesen bántanak bennünket, meg tudnánk ezt tenni az ellenségünkért, a gonosz emberért, ezeket az aranyos, csodálatos tekintetű gyermekeinket odaadni nekik, hogy lásd, mennyire szeretlek téged, még a gyerekemet is odaadom. Az Isten valahogy ebben próbálja a mi szemeinket nyitogatni, hogy hát ember, te is szerető lény vagy, és tudod, mit jelent egy gyermek értéke? Tudod, mit jelent a saját fiadat szeretni, a saját gyermekedet szeretni? Mindent feláldoznál érte magad. Te magad feláldoznád a gyermekedért, mindent odaadnál, de a gyermekedet nem adnád oda mindenért. Bárkiért, sőt a gonoszért nem. Ezt azt hiszem, együnk se tudná megtenni. És az Istenben ez a csodálatos, hogy azért hűséges, mert ő ezt eltervezte az világ alapításától kezdve. Eltervezte, hogy ennyire szereti az embert, és kitartott emellett. Megígérte, hogy az egyszülött fiát föláldozza, még meg se született emberiségért, és kitartott mellette. A gonoszok olyanokért, tette mindezt, akik semmibe vették, akik lenézték, akik elárulták, akik megtagadták, akik kutyába se vették őt, akik a lelkiismeretüket megtagadták, és a keresztre küldték Jézust, azokért tette meg. Hát ugye a szeretetnek valami fajta fogalmát ezek kezdik előttünk talán kibontani, hogy mit is jelent valakit szeretni, mit jelent hűnek lenni, mit jelent kősziklának lenni, mit jelent a hűség, a szeretetben való hűség, ugye? Hogy nem ám, hogy most nem tetszesz nekem már, vagy most már nem olyan vagy, mint amikor megszerettelek, most már nincs rád szükségem, hanem küzdeni. Igen, az a hűségnek a harmadik tulajdonsága, a jellemszilárdság, a ragaszkodás mellett az, hogy tusakodik, küzd a másikért, nem adja fel a küzdelmet, hogy ő is megváltozzon. Jézus minden emberért küzdött, nem mondott le senkiről, pedig milyen nehéz emberek vették körül, milyen nehéz fejű emberek voltak a tanítványok is. Mennyire nem értették meg Jézust még az utolsó napon sem, hogy Uram, hát, mi az, hogy te nem király akarsz lenni, hanem te azt mondod, hogy Jeruzsálemben megölnek, meg ilyeneket. Be se fogták. Milyen nehezen változtak meg, nem látszott rajtuk semmi változás. Péter az utolsó pillanatokban is, még ott a templom udvarában, a főpap udvarában, megtagadja háromszor a mesterét, gondoljuk meg. Azt mondja, hogy nem is ismerem ezt az embert. Hát nem volt vele Péter 3,5 évig? Nem tanult tőle, nem szerette Péter Jézust 3,5 évig, és nem kapott elég szeretetet Péter Jézustól 3,5 éven keresztül, és utána azt mondja, hogy nem is ismerlek téged. És Jézus ennek ellenére is olyan szeretettel tekintett rá a főpap udvarán, hogy Péter, tudom, hogy te nem ilyen vagy. Úgy átlátott Péteren. Persze látta, hogy ez természetében volt ez a magabízás, de nem mondott le Péterről sem, nem mondott le Júdásról sem. Az utolsó pillanatig küzdött értük, tusakodott értük imában. Ugye amikor a Gecsemáné kertbe ment, akkor dőlt el Jézusban ez a küzdelem, hogy hűséges marad-e a vállalásához, hogy kitart-e az áldozatában, vagy ezt nem fogja tudni fölvállalni. Azt olvashatjuk, hogy mikor Jézus kiment a Gecsemáné kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni, írja Lukács, vagy Márk evangélista, és Jézus tusakodott imában harmadszor is, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. Ez volt a hűség Jézus részéről, hogy tusakodott azért, hogy az áldozatot meghozza, hogy ami fölvállalt, hogy az a szeretet, amit ő valamikor kimondott, hogy én szeretni fogom az embert, mint halálig. Ez ha az életembe kerül is. Ez ha a poklok kínját kell is megjárni. Ha vissza is élnek ezzel a szeretettel, mert sokszor visszaélnek a szeretettel. Én ezt akkor is végigviszem. Én ebben akkor is kitartok. És hű maradok önmagamhoz. Én magamat meg nem tagadhatom. És Jézusnak ez okozott a legnagyobb tusakodást, ez okozott a legnagyobb próbát, hogy a gonoszokért meghalni, a lázadókért, a tagadókért, mert tudta, hogy meg fogja tagadni, az áruló Júdásért is, és mindenkiért, aki nem látszott, hogy értékelni fogja ezt a szeretetet. Milyen szép a példázatban is azt olvasni, a három példázat egymás után, az elveszett drachma, az elveszett juh, és az elveszett fiú példázatában. Mindig azt szoktam kiemelni ebből a példázatból, például az elveszett juh példázatából, hogy míg nem megtalálja, addig kereste ugye a pásztor a bárányt, míg nem megtalálja. Hogy kit kitartott a keresésében, tusakodott azért, hogy az ember el ne vesszen senki sem, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És hogy mindenki ott legyen majd vele a nagy vacsorán, és ott lehessen vele a mennyben. Jézus rendkívül komolyan gondolja, hogy minden embert szeretne megmenteni. És minden embert nagyon-nagyon szeret. És utolsó kérdésként azt tegyük fel magunknak, hogy hogyan tudjuk ezt elsajátítani Istentől. Hogyan tudjuk ezt a hűséget mi magunk is elsajátítani tőle? És úgy érezzük, hogy itt olyan magasságok vagy mélységek vannak a szeretetben, hogy ezt egy házasságban, mert hát ugye nem is gonosz a társunk, és csak sokszor érezzük, hogy a szeretetben elfogyunk, kisebb bántások miatt is már visszavonulunk, és leeresztjük az ászlót, és azt mondjuk, hogy nagyon nehéz téged szeretni, nagyon nehéz téged elfogadni, kisebb nehézségek és jellemhibák miatt is mi hamar lehúzzuk az ászlót, hamar feladjuk a küzdelmet. Hogy lehet mondjuk ilyen mélységekig eljutni a házasságban, hogy tusakodni a másikért, ragaszkodni a másikhoz, akár mit tesz velem, akár hogyan is bántanak a hibái. És ezt mondja az ige is, hogy ez fogja a szeretetünket valóban teljessé tenni, hogyha a szeretetünkben ott van a hűség, ott van a Galata levél gyümölcsei között a hűség. Vagy azt mondja a Jelenések könyve 2:10, hogy légy hű, mint halálig. A társad iránt is. Ezzel a szeretettel légy hű, mint halálig. És néked adom az élet koronáját. Persze ez azt jelenti, hogy az Istenhez való hűséggel kezdődik minden. Az Istenhez való hűség adhatja meg az alapját annak, hogy a társamhoz is hű tudjak maradni. De egy igét szeretnék fellapozni, azaz kettőt, és ez csak felvetésként, és nem tudjuk kibontani ezt a gondolatot, de ezt szeretném, hogyha hazavinnénk magunkkal, hogy ebben a szeretetben csak egy módon fejlődhetünk, és egy módon sajátíthatjuk el ezt a szeretetet, amit a 2. Korintusi levél 3:18 olvashatunk. Ez egy felszabadító igevers számomra mindig, hogy nehogy heroikusan akarjuk ezt a szeretetet megvalósítani, vagy valahogy kipróbáljuk préselni magunkból ezt a szeretetet, mert úgyse fog menni. Mondhatnám, hogy semmit nem kell csinálni, csak egyet. Ahhoz, hogy ez a szeretet a mi részünké váljon. Ez az első dolog, 3:18 így szól. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Itt szeretném kiemelni, hogy az Isten azt kívánja tőlünk, hogy az Úrnak dicsősége az az ő jósága, ez az a szeretete. Ne akarjuk magunk ezt megvalósítani, egyet tegyünk, de azt tegyük minél többször egymás között a házasságunkban és egyénileg is, hogy mindnyájan fedetlen arccal szemléljük ezt a szeretetet. Ugye szemléljük ezt a szeretetet, és ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Én azt kívánom nektek és magamnak is, hogy a szeretetet szemléljük, ne magunkban, meg ne annyira a társunkban, abban is gyönyörködhetünk, amikor meglátjuk. Szemléljük ezt a szeretetet Krisztusban, Krisztus áldozatában és Krisztus jóságában minél többet, mert ez tud bennünket elváltoztatni, megváltoztatni. Ahogy János apostol is ragaszkodott a mesteréhez, és szemlélte, és gyönyörködött benne, és egyszer csak észre se vette, és már nem volt indulatos, már nem volt olyan, amilyen, azt mondja, hogy az ő szépségében, Jézus szépségében és gyönyörűségében elmerült. Átadta magát ennek a szépségnek. Engedte, hogy formálja, munkálja benne ezt a szépséget. Engedte, hogy a fazekas dolgozzon rajta, és ezt az agyagot, amik mi vagyunk, kemények, szárazak, munkálhatatlanok, ez a szeretet mégis átformálta őt. Olyan szépé tette János apostolt, mint amilyen Jézus volt. Egyszerűen szemléljük Jézust a Szentírásban, szemléljük a kereszten, szemléljük az ő törvényében az ő jóságát. Aztán a másik ige erre vonatkozik, itt ha átnézünk a másik oldalra, a 4:18, ezt mondja Pál apostol, 4:18, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát így fogalmaznék, hogy mert ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. mit értsünk most ez alatt egy ilyen házasságos hét után, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Ez alatt én azt értem, hogy ne mindig a társunkat nézzük, hogy ő most milyen. Nem mindig azt nézzük, hogy megint mennyi bajt látok nála, és hogy ezeket hogyan változtassam meg. Hogyan tudnám ezeket elviselni, elszenvedni, és mit tehetnék vele, hogy más legyen. Ne, ezen is lehet gondolkodni, hogy mit tehetünk, hogy más legyen, de itt szeretnék valami ilyes. Ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, ez alatt mit értsünk. Hogy azt nézzük a másikban, hogy milyen lehetne, és hogy milyen lesz majd az én szeretetemtől. Ne a jelen állapotban lássuk csak a társunkat, hogy ő most ilyen, hanem tekintsünk úgy rá, hogy milyenné válhat az én szeretetem által. Milyenné válhat majd az ő lénye, az ő jelleme, ha azzal a szeretettel veszem körül, amilyen szeretettel Isten vesz körül bennünket, embereket. És amit én felfedezek az Isten szeretetében, arra tekintsek, és azt tükrözzem vissza számára. Ebben tegyük láthatóvá a szeretetet, és ne a láthatókra, a másik hibájával foglalkozzunk annyit, hanem amik igazak, amik jók, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjunk. És utoljára tényleg talán ez lenne az utolsó igevers, amit ilyen kérlelően mond Pál apostol, egy összefüggésben így mondja az Efézusi Levél 4. fejezet 31. versétől az 5. fejezet 2. verséig: minden mérgesség és fölgerjedéség és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Ugye a kommunikációban. Minden mérgesség, fölgerjedés, harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Ugye, gondoljunk erre, amikor úgy feszülté válik a családi életünk, hogy mérgesség, harag. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett. Kivettessék közületek ez a légkör, ez a hangulat, ez az odamondogatós lelkület. Legyetek egymáshoz jóságosak, hogy ez a grésztenomáj kifejezés is szerepel a szeretett himnuszban, hogy legyetek kegyesek, legyetek egymáshoz kegyelmesek, legyetek jóságosak egymáshoz. Engedjetek egymásnak, ahogy a Krisztus is engedett néktek, megengedvén egymásnak. És utána ezt mondja, legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Legyünk követői az Istennek miben? Abban a szeretetben, amit ő megmutatott nekünk. Ebben a feltétel nélküli, a másikért küzdő, tusakodó szeretetben. Mint szeretett gyermekek. Nem mint mostoha gyermekei vagyunk az Istennek. Mint szeretett gyermekek. Hogy valaki mind a kettőnket nagyon szeret. És szereti nézni a szülő, ahogy cívódnak a gyerekei? Szeretjük látni, ahogy a gyerekek egymás nyakának, torkának esnek egy csoki szelet miatt, vagy egy játék miatt. Borzalmas ezt látni, ugye? Nem is tudjuk, mit tegyünk, vagyis hát igyekszünk valamit tenni. Jézus azt mondja, legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Ti is szeretett gyermekek vagytok. Szeres, az Isten szeret benneteket, és fájdalommal nézi, hogyha bántjátok egymást. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket. Kívánom, hogy szemléljük ezt a szeretetet minél többet, és járjunk ebben a szeretetben. Lehet járni ebben a szeretetben, hiszen ott jár velünk Krisztus is, és fogja a kezünket. És járjunk ebben a szeretetben, gyakorlatban is valósítsuk meg, legyünk követői a Krisztusnak. Ugye az imitáció Kriszti, ez az Isten, Krisztus követés az nem más, mint a szeretet követése. Ez nem valami homályos vallási cselekvésnek a felvétele, hanem a kereszténység, a Krisztus követés nem más, mint járjatok szeretetben. Legyetek követői Krisztusnak ebben, hogy járjunk a szeretetben, és ettől tegyük boldoggá mi családi életünket, és tegyük boldoggá házasságunkat, hisz mindannyian szeretetre vágyunk, de leginkább szemléljük ezt a szeretetet együtt, és ebben a szeretetben keressük egymást úgy, hogy hogyan tudjuk egymásnak átadni ezt a szeretetet, hogyan tudnám megvalósítani, gyakorlatban megközelíteni, csak halványan megközelíteni azt a hatalmas mélységű szeretetet, hogy Krisztus hű a szeretetben, és kitartóan küzd értünk, ragaszkodik értünk, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket, mondta János apostol Jézusról, ahogy a tanítványokat szerette. Kívánom mindannyiunknak, hogy szeressük egymást mindvégig, ahogy Krisztus szeret bennünket, és kívánom azt, hogy fejlődjünk ebben a szeretetben, hogyha legközelebb eljövünk egy év múlva ebben a táborba, akkor újabb és újabb ilyen szép tapasztalatot oszthassunk meg egymásról, hogy ez a probléma is megoldódott, az a probléma is, amiről beszélgettünk, megoldódott, mert a krisztusi szeretet legyőzte bennünk az emberit, és meg tudtuk valósítani azt, amire az Isten elhívott bennünket. Kívánom, hogy ezek a gondolatok és ezek az indítékok, ezek a törekvések megvalósulhassanak az életünk elkövetkezendő idejében. Amen.